Oh yeah, vissza is tértünk. Itt vagyunk továbbra is Harmat András, Bunkóczi Laci, Szabó Bence, és akkor folytassuk az a lakóautós, lakóautórádiós
témánkat. Nem sokat készült.
Jön a tél. Nem, ez most jutott eszembe. Mint minden általában. Szóval, hogy a tél közelettével mennyire érdemes a lakóautózásról beszélgetni, vagy ez egy ilyen nagyon tavaszi-nyári téma?
Nem, tehát a lakóautóknak van egy olyan kategóriája, amik teljesen téliesítettek, ezek általában dupla padlólemezesek, sok esetben a fal rendszerük is vastagabb, tehát hogy erősebb a szigetelésük, de gyakorlatilag ezzel a dupla padlólemezes rendszerre, hogy minden víz, tehát a friss víz meg a szennyvíztartálya is fűtött térben van, illetve 6 kW-os, tehát ilyen nagy teljesítményű fűtésük van, gyakorlatilag tökéletesen lehet velük téli akár síelést csinálni.
Egyébként ez ilyen neuralgikus kérdés szerintem, hogy tudjátok, tehát hogy oké, okay, hogy van benne WC, meg fürdő, meg minden, de azt üríteni kell, tisztítani kell, szóval hogy az mennyire koszos meló, az mennyire azoknak való, akiknek alapból nem esik le gyűrű a kezükről, hogyha budit kell takarítani. Meg hát persze, nem ez még toj-toj, érted? Szóval nekem mindig az jut az eszembe, van egy haverom, aki pályája elején toj-toj WC-kkel foglalkozott, tehát ez volt a biznisz, és akkor mesélte, hogy egyszer vitte és... Hát ráömlött a cucc, és az jut eszembe, hogy mi van a lakóautókkal, hogy ugyanez előfordulhat.
András, egy hasonló sztori.
Most csak ez így bevillant, hogy vitt a tojtojt, darúval így emelte le a kocsiról. És
nyilván ebből is vannak, tehát ilyen vicces történetek, de tehát ott kezdődik a történet, hogy a lakóautóba általában, tehát ez egy zárt rendszer, de általában a lakóautósok ezt ilyen emergency, tehát ilyen végső esetben használják. Hát nem, most nyilván, mit tudom én, nálunk is két gyerekkel, a gyerekeknek nem tudom azt mondani, hogy várják meg a benzinkutat. Tehát,
hát hogy fogja megtanulni?
Jó, tehát hogy tényleg az van, tehát hogy a felnőttek alapvetően akkor használják, hogyha minden kötél szakad. A gyerekeknél, tehát hogy nyilván van az a helyzet, amikor használni kell, és egyébként meg a maga a tartály az egy teljesen zárt rendszer, tehát azt azért, hogy mondjam, ahhoz bénának kell lenni, tehát nem is tudod másképp kihúzni, mint hogy zárva van. Tehát az, hogy az ember magára öntse, ahhoz kellően bénának kell lenni, de ettől függetlenül maga tehát mondjuk aki hotelbe jár, és ugye a hotelbe nem ürít semmit, tehát ahhoz képest ez egy jó szó, ez a neuralgikus pontja. Tehát ez az, amit el kell fogadni, hogy...
Én inkább úgy fogalmaztam ezt, hogy itt inkább kompromisszumokat kell kötni. Tehát nekünk ez abszolút nem volt neuralgikus két gyerekkel. Nyilván ők már egy picit nagyobbak voltak, és tökre el tudtam nekik mondani, hogy srácok, ez úgy van, hogy este még megpróbálunk a kempingben, vagy ahol van ilyen infrastruktúra, ott mindent elintézni. Hát nyilván éjszaka baj van, be tudtok ide menni, de például a benzinkutak között már ők megszokták azt, hogy nem.
De reggeli C-vitamin mellé fogadjátok szeretettel a széntablettát a hétre.
Nem, tényleg most kipróbáltuk két gyerekkel, abszolút működőképes volt, és viszont a kalandértéke meg olyan volt nekik, hogy...
Hát az annyit ad.
Az annyit ad, hogy ezeket a kompromisszumok. A hölgyek esetében ott már merülhetnek föl kérdések, ott azért egy kicsit vállalkozóbb szellemű hölgy kell ahhoz, hogy mondjuk a víztartály, ami a szennyemben talán 80 literes volt, ahogy 11 másodperces zuhanyzás van, hajmosással együtt 14-re fel tudjuk mindent tornázni. De nem nagyon lehet alkudozni vele. Nyilván itt ez egy elfogadás kell hozzá, de szerintem
a bocsánat, egy kérdés, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a lakóautóba átlagosan csináltak erre egy ilyen felmérést, hány liter vízzel zuhanyzik le egy ember?
A lakóautóban vagy általában?
Nem, lakóautóban.
Tehát valami nagyon tudja, alacsony szám
lehet
biztos.
Lehet tippelni. Hát nem tudom, 20-30 liter?
6.
Igen?
Nem, annál több egyébként, majdnem 10, tehát ilyen 8-10 liter között van az egy személyre jutó.
Az egy lavor víz körülbelül, nem?
Igen. Csak ez olyan, hogy az ember magára engedi a vizet, utána elzárja, leszappanozza magát, majd újra magára csinálom. Engedi.
Igen, és a másik, amit én tök érdekes megtanultam, hogy mielőtt viszont zuhanyzol, nagyon melegre kell felfűteni a vizet, mert akkor egyből meleg és kevesebb hideg víz, tehát a hideg vízzel összekeveredve az sokkal gazdaságosabb, mint egy langyos vízben elkezdeni zuhanyozni. Ilyen
De egyébként a hideg víz az anti-aging, tudjátok. Szóval ezt neked ajánlom mindannyian.
Hát nézd rám, szerintem minimum 2 éven csak hideg vízben zuhanyzom. És szóval nézd meg, hogy ki vagyok simulva.
Vagy, hogy 50 éves.
A WC kazettára visszatérve, azért vannak olyan régiók Európában, tehát főleg a déli országokban, ahol kevés az ürítési lehetőség, vagy ne adj Isten, tehát a ősszel, már késő ősszel zárva vannak a kempingek, ott azért tud kihívás lenni azt, hogy hova ürítse az ember. Tehát azért nekem nem vagyok rá büszke, de a kezdetén volt olyan hely, amikor egyszerűen nem tudtam leüríteni, és akkor kénytelen volt.
Az,
elástuk. Tehát, hogy ástunk egy gödröt, beleürítettük, és elástuk.
De az végül is ezt, az ősember is így csinálta, nem?
Hát jó, de tehát azért ebben van kemikália, meg minden, tehát, hogy ezt nem javasolnám senkinek, meg nem vagyok rá büszke, de ettől függetlenül azért volt olyan, amikor nem tudtunk vele mást, és hogy egy vidám történetet is mondjak, én egyszer úgy mentem el téli síelésre, nem is tudom, hol álltunk meg valahol, még a határ előtt, de megálltam, hogy most már nekem is nagyon kellett vécézni, és mondom, akkor megállok, és nem jött a benzinkút, és kinyitottam, tehát elmentem a WC-re, és mit látok, kollégák ide adták úgy a lakóautót, hogy nem volt benne WC-kazetta. Úgy indultam el egy egyhetes síelésre, úgyhogy...
De várj, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy az olyan, mint a vonaton, hogy így amerre jársz, ott így elhagyod?
Hát ha nincs benne kazetta, akkor gyakorlatilag bemegy a szerkezeti elemek közé minden.
Nem jó.
Az nem jó kipróbálni, úgyhogy... De ennél csak egy viccesebb volt, amikor filmforgatásról fölhívtak a Csepeli szabadkikötőből, hogy büdös a WC, amerikai színész, ki volt angolul írva, hogy hogy kell használni a WC-t, minden leírva, és mondták, hogy cseréljük ki a kocsit, mert büdös van a WC-be, és úgy képzeljétek el, kimentem a Csepeli szabadkikötőbe, mínusz 20 fok éjszaka, és következő volt, oda volt írva, hogy ugye úgy kell használni, kazetta, kinyit, WC, ürít, ezért bezár. Na most ők nem nyitottak ki semmit, hanem oda, és ez egy nagy nevű színésznő, tehát hogy úgy,
ott ahogy állt, kell. És akkor ült rajta gyakorlatilag.
Neveket akarunk, akkor értem a sztorinak, neveket.
Sajnos meg kell, hogy jöjjön minket utána, elmondja.
Hát az a sokra megy, ha kimegy az éterbe.
Ugye, én alapvetően rutintalan voltam itt az újrakezdésnél, mert itt saját kútfőből próbáltam összerakni.
Majd én ezt tudom. Pont így képzelem, hogy feladozod az utazást.
Nem csináltam egy Excel táblát, tehát hogy én elkezdtem beleírni, hogy mire lehet nekem szükségem. De például rájöttem, hogy nem vittem magam a spárgát, meg ruhacsipeszt. És nem jó megszárítani a ruháidat a lakóautóban, tehát kell, hogy legyen nálad. Úgy van ilyen, mondjuk úgy, hogy to-do listátok, vagy olyan típusú
kis know-how-tok, amit átadtok nekünk, hogyha legközelebb most elindulok Norvégiába,
akkor mi az, amit mindenképp nem gondolok rá, és vigyem el?
Hát ez pont nem szerepel a to-do listánkon, ha őszinte Bankártya. Vagyok. Én 29 év óta lakóautózom, nem is tudom, hogy vittünk-e ruhaszárító kötelet.
Elég jó, ha van. Most akkor tanítottam neked
valamit. Igen, tehát végül is mindig van valami, amit meg lehet tanulni. Tehát, de egyébként érdekes, mert én például jól fölkészült versenyzők közé tartozom, aki például szerszámos ládát is nagyon ritkán visz magával, pedig a lakóautóban aztán végképp előfordulhat.
És egy svájci bicskával megoldható, nem?
Hát az a tapasztalatom az utóbbi időben tényleg vicces, hogy az ember stelplaconál meg, és valami problémája van, akkor én eddig ahányszor kértem kölcsön szerszámot, azt úgy kaptam, hogy jött vele az ember, és megszerelte a lakóautómat. Tehát, hogy annyira összetartó a társaság, hogy én még soha nem szereltem úgy a saját lakóautómat, amikor kölcsön kértem, hát ha nálam volt szerszám, akkor értemszerűen megszereltem. De gyakorlatilag mindig jött a másik autóból a fúrni, faragó, szerető illető, és megszerelte a lakóautómat.
Én elég gyakorlatilag vagyok. Mi tényleg jövőre tervezünk egy ilyen skandináv túrát. Mi történik velem, ha megáll a paripa? Valahol Oszló felsőnél azt mondja, hogy ennyi és ne tovább, és tele vagyok cuccokkal. Mi történik velem?
Hát ugye, ha bérlős autóról beszélünk, alapvetően ugye úgy kezdődik a történet, ha probléma van, lekopogom, mert az utóbbi időben nem nagyon volt ilyen probléma. Régebben, tehát a régmúltban azért előfordult. Alapvetően ezeken az autókon van asszisztans szolgáltatás 2 éven belül, tehát ilyenkor egyébként az az első, hogy telefonálni kell nekünk, illetve ott fölhívni egy szervizt. A szervizbe, tehát hogy a szervizbe el szokták vinni, ott kapnak egy diagnózist, hogy mi a problémája az autónak. Az autó az vagy javítható rövid úton, és akkor értelemszerűen meg kell javítani, mi meg álljuk a javítás költségét. Amennyiben rövid úton nem javítható, erre most a jelenlegi szabályzásunk az az, egyébként szerintem ez egyedülálló Magyarországon, hogy van egy olyan szolgáltatásunk, tartalékautó van a telepen, és amennyiben 48 órán belül nem javítható, vagy nincs, tehát hogy nyilván a távolságtól függően, hogy mennyi idő alatt tud odaérni a sofőr a csereautóval, de csereautót biztosítunk az ügyfélnek. Tehát olyan volt a régmúltban, ez már több mint 10 éve volt, amikor Olaszországban olasz, tehát Fiat bázis járművet nem tudott javítani az olasz Fiat szerviz, csak több mint egy hét.
Nem
volt alkatrész hozzá.
Ez ma élő példa, tehát ma nincs alkatrész kb. Semmihez.
Jó, tehát, de ez nekünk akkor ott egy meglepetés volt, hogy egy Fiat járművet Olaszországban nem tudtak egy héten belül megjavítani. Az illetőt, tehát az utast azt ment a csereautó sofőrrel, és a sofőrünk meg egy hetet nyaralt Olaszországban, amíg el nem készült az autó.
Ez sokba került akkor.
Hát... mondom, 10 éve volt, tehát hogyha elosztjuk, akkor abba az évbe sokba került értelemszerűen, de...
De sok ilyen nincs akkor.
Nincs. Tehát 10 éve nem volt.
Most azért a bérlős autókra kérdeztél rá, de mi van akkor, ha van egy ilyen autód, és akkor történik valami? Tehát, hogy másképp kell ezeket kezelni, nem, mint
akkor
egy,
is tudunk segíteni.
Autó,
tehát... Nyilván mindenki saját maga próbálja megoldani, de volt olyan, amikor fölhívtak minket, hogy nem tudunk-e szervizbe segíteni, vagy alkatrészbe, és nyilván miután nekünk van erre staffunk, tehát hozzáértő kollégák, akiknek megvan a tapasztalatuk, hogy kit kell hívni, kit lehet hívni, kit érdemes hívni, ezeket viszonylag gyorsan le tudjuk kezelni.
De egyébként nyújt valamilyen új kihívást a lakóautószervizelésre, mert motorikusan ez egy Fiat Ducato az előzőnél maradva, nem? Tehát, hogy ami mi romolhat el, ami mondjuk nagyobb felkészültséget igényel, mint egy személyautó esetében.
Ugye, ez egy komplett lakás, tehát hogy most ha belegondolunk, hogy mi minden berendezés van a lakásában az embernek, tehát ugye vízszerelő, gázszerelő, etc. etc. Tehát általában itt nem, tehát hogy főleg az idősebb járműveknél, mert azért itt közlekednek 20-30 éves lakóautók is az utakon, ott inkább probléma az, hogy elromlik az autó, az újabbaknál kevésbé. Ugyanakkor sokszor van olyan, tehát hogy olyan ügyfelek is, akik nem is feltétlenül ismerünk, csak valakitől segítséget kérnek, és fölhívnak bennünket. Tehát olyan azért sokszor van, hogy fogalmuk nincs, tehát kiír valamit, tehát a digitális panelja az autónak, hogy nem tudom, a fűtés, nem, nincs meleg víz, nem megy a nem tudom én micsoda,
tehát
a hűtőszekrény.
Megállapíthatjuk, hogy döntően a lakás része szokott elromlani,
hát mi azzal foglalkozunk? Ugye nekünk nincs, nem vagyunk Fiat vagy akármelyik bázis járműnek márkaszervize, nem javítjuk őket, azt mi is visszük a márkaszervizbe. A felépítmény az, aminek mi, tehát ha azt mondjuk, hogy valamiben mibe vagyunk szakértők, akkor mi a lakóautókhoz értünk, a lakóautó felépítményhez 20 éve szervizeljük őket, és egy hozzáértő brigád van, akik különböző témáinak, a lakóautóinak, de szakértői. Tehát.
Most, hogyha olyan teszem fel a kérdést, hogyha valaki birtokol egy ilyen lakóautót, mennyi ideje van egy ilyen autónak? Szóval most ezt nem használjuk egész évben, nincs kihasználva, le van téve valahol, mondom, ez évente gurul maximum 1-2 hónapot, valahol aztán áttelel, vagy átnyaral, vagy nem tudom, kihúzza azt az időt, amíg nem használják. Mennyi idő van ezekben? Mennyi ideig érdemes ezeket újítani? Van egy barátom, akinek barkasz lakóautója van. És mai napig, hát figyelj, nem annyira komfortos, meg nem annyira dizájnos, de hát még gurul, megy. Ez 30 plusz.
Az a lakóautó, amivel én kezdtem, én 95-ben, 29. szezonomat futom, igen. 95-ben kezdtem lakóautózni, az egy 84-es lakóautó volt, Németországba hozták, ami akkor egyébként egy rettenetesen drága autó volt, a tulaja, akitől én megvettem, az mondta, hogy a határon kijött a határőr megnézni, hogy mi ez a 84 ezer márkás cucc, amikor nem tudom én, 28 ezer márka volt egy 190-es sportmerci.
Mi volt ez? Milyen autó volt egyébként?
Ez egy Francia, akkor a legnagyobb létező lakóautó volt, tehát annak a márkának a legnagyobb lakóautója, de úgy jött ki a határőr, hogy mi ez, űrsikló, 84 ezer euróért, és akkor tényleg kijöttek megnézni.
A Lendiakt, vagy micsoda? Jó, Lendiakt?
Hát az azért más kategória, tehát azért a 10 méteres, van egyébként Magyarországon több is, tehát mi szervizeltünk ilyeneket, ezeknek mondjuk az elektromos központja, mint a NASA űrközpont, tehát úgy néz ki, tehát ott azért nekünk is volt olyan, hogy segítséget kellett kérnünk a gyártól, hogy meg tudjuk csinálni. De vannak, tehát hogy van, én láttam több, tehát volt nálunk több olyan jármű szervizen, ami ilyen 4-500 ezer euró áru kocsi volt.
Mennyi idő alatt tanítasz meg engem használni egy ilyet? Elmegyek hozzá, sose volt ilyenem. Illetve, hogy milyen jogosítvány kell hozzá, mert is még egy állandó vita, hogy mekkora, és hogy akkor ezt földi halandó vezeti?
Ez gyakori ez a kérdés.
Igen. Hát hát az, hogy mennyi idő alatt tanítjuk meg a
vezetni, tegyük fel, tudom.
Maga nyilván a funkcionalitás. Mi nem vezet, így van. Tehát, hogy ha egy bérlőről beszélünk, a bérlőnek a kocsi átvétel az körülbelül másfél óra, és a másfél óra alatt a funkcionalitását elmagyarázzuk meg, azon túl azokat a legfontosabb dolgokat, tehát például mondok egy példát, fölhívjuk azokra a dolgokra a figyelmét az ügyfélnek, hogy amik leggyakrabban előfordulnak és problémák tudnak lenni, például Olaszországban a kempingekben alacsony az áramerősség, és az indító áram az a tetőklímának viszonylag nagy az áramfelvétele, és állandóan leveri a biztosítékot. És ugye mi volt régen, onnan telefonáltak az ügyfelek, hogy beszart a klíma, nem működik. És hogy valamit kéne vele csinálni, és akkor ugye mindig az volt, hogy elmagyaráztuk, hogy el kell menni, föl kell kapcsolni a biztosítékot, és onnantól kezdve működni fog, de csak addig, amíg le nem veri következőre, és a recepción kell kérni nagyobb áramcsomagot, hogy tudjon működni, mert van ilyen szolgáltatás egy csomó kempingben, hogy nem az alappaket, hanem külön kérek áramerősséget.
Sok ilyen kis buktató van?
Hát előfordulnak. Ugye ez részben, tehát vannak a bérlős ilyen buktatók, tehát amikor az ember vesz egy autót, tehát mondjuk átadunk egy eladott autót egy ügyfélnek, az egy ilyen félnapi, ilyen hideg élelemmel felszerelkezve történik, tehát ez egy ilyen 4-5 órás átadási
gyors talpaló.
Így van. Tehát, hogy ott az egy még szélesebb körül, mert ott sokkal több mindent kell megtanulni. Tehát, hogy mit tudom én, például mondok egy eklatáns példát, hogy lehet mosni egy lakóautót, hogy szabad, és hogy nem szabad.
Még egy dologról nem beszéltünk, tudjátok, a célcsoport, illetve az arról a korosztályról, vagy társadalmi osztályról, akik ezt most szeretik, akiknek ez bejött. Tehát én beszéltem arról, hogy a közösségi médiában mennyit látni ilyeneket, meg hogy ez tök menő, hogyha valaki így, nem tudom, vesz egy ilyet, vagy kibérel egy ilyet, és akkor készül egy halom kép róla, meg tök jó tartalmak, de egyébként ezek az emberek folytatják-e, és hogy kik azok, akik erre valóban nyitottak?
Van egy barátom, egy nem nagyon jó módú barátom, most már egy hónapja a saját maga által átalakított, azt hiszem, hogy Opel Movanóval utazik, ez egy teherautó, amiben beleszerelt ágyat, néhány kenyér felszerelést, megfogta a barátnőjét, azt is beleszerelte, berakták a macskájukat, és gyakorlatilag Európa körül most már trekkelnek egy több mint egy hónapja. Ez valószínűleg valóban a low-cost verzió, de ez azt mutatja, hogy ez már egészen fiatalon, nem nagyon jó módon is lehet egy megoldás. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg ez egy elég széles spektrum, aki tud ilyet használni.
Akkor hogy változott-e valamit ez az összetétel, hogy mit látsz a csak nem 30 év alatt, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt csak a nagy családosok használták, most meg a Laci által említett, akár fiatalabbak is.
Ja, hát akkor gyorsan induljunk onnan, hogy van négyféle lakóautó típus. Van a kempingbusz, ez amiről a Laci beszélt, beépítik, vagy átépítik maguknak. Ezek kétszemélyesek, és gyakorlatilag ezek ilyen sportolók, biciklisek, kájtosok, nem tudom én, tehát hogy kiállnak partokra, tehát ez egy...
Hippik.
Egyébként én így kerültem a lakóautózással kapcsolatba, hogy Spanyolországban két csaj egy ilyen hippi busszal ott kóricáltak, és akkor ez nekem nagyon megtetszett.
Hát ezt megértem.
A A másik, tehát ugye vannak, és aztán vannak az épített lakóautók, abból van a félintegrált, aminek megvan a vezetőfülkéje, de nincs a vezetőfülke fölött ágy. Van az alkovos, ahol ágy van a vezetőfülke fölött, ez amiről ugye sokan mondják, hogy a légellenállása, mint a drezdai képtáré. Tehát, hogy,
ez a delfin.
Igen. És jel, tehát ugye ebbe férnek el a legtöbben, ugyanakkor ennek van a legnagyobb fogyasztása, és van az integrált busz, ami a legelitebb, legközkedveltebb, vagy nem tudom, vagy leginkább vágyott lakóautó. Hogy kik használják, vannak, tehát ez tényleg a nyugdíjasoktól indult, német nyugdíjasok, akik jómódúak voltak, és aztán onnan ez egyre terjedt. Ugye nekünk például az ügyfélkörünk az abszolút a gyerekesek, tehát nálunk én, ha megkérdezem a családba, hogy Törökország, ötcsillagos hotel, csúszdaparkkal, vagy lakóautózni menjünk, akkor a gyerekek azonnal kiabálják, hogy menjünk lakóautózni. Tehát abszolút a lakóautósok a gyerekes családok. Ugyanakkor nyilván miután főleg az elitebb lakóautók ott a például vállalkozói réteg tudja megvenni ezeket a drágább ilyen 40-50 milliós készülékeket.
Na, hát kaptunk egy ilyen kis átfogó pakkot a lakóautózásról.
Jó, már csak 30 kérdésem.
Igen. Mondtam, jössz máskor is, András?
Hát, ha meghívtok, akkor
nyári
nagyon szívesen.
Hát egyébként érdekel tényleg, hogy a téli szezon, tehát januárnak sokan elmennek, hogy például ez egy opció. Szóval még rengeteg kérdés van.
De hát lehet enyhe időben is menni.
Erről én azt gondolom, hogy erről több ilyen előadás keretében lehetne még sokat beszélgetni.
Nem baj, legalább átvettük nagyjából. A lakóautózásról Harmat Andrással beszélgettünk. Köszönöm, uraim, hogy itt voltatok ma mindenkinek.
Részemre volt a szerencse.
Részedről is.
Köszönjük a lehetőséget.